14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Kárpátalján az állami oktatási intézményekben megtartható magyarul az óra, de az órán kívüli szünetekben az iskolaudvarán nem lehet magyarul beszélni, közölte a kulturális és innovációs miniszter hétfőn a köztelevízióban. Hankó Balázs azt követően beszélt ukrajnai tapasztalatairól, hogy a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Egyetemen járt és fórumot is tartott. Hozzátette, a hallgatók kérdéseire válaszolva elmondta, a magyar kormány elkötelezett a magyar nemzet érdeke mellett, békét akar és meg akarja őket védeni. A miniszter elmondta, hogy az ukrán külügyminisztérium feltételei szerint látogatása során nem beszélhetett többek mellett a nemzeti kisebbségek jogairól, továbbá semmilyen politikai kijelentést nem tehetett. Hankó Balázs azt mondta, elmondták neki, hogy mit mondhat egy Európai Unióba törekvő országban úgy, hogy az Európai Bizottság mindezt még támogatja is, tette hozzá. A miniszter arról is beszélt a kárpátaljai fiataloknak, a magyar kormány nem engedi, hogy a 33 magyar líceumból mindössze 7 legyen Kárpátalján, ezért indították el a Beregszászi Egyetem képzését Vásárosnaményban. Hozzátette, Máté Szalkán elindították a szakképzést is, hogy a fiatal fiúk ott tanulhassanak, mert ha ők visszamennének a határon, akkor nem az oktatási intézménybe kerülnének, hanem a frontra, említette a politikus. Ünnepi istentiszteleten búcsúzott gyülekezetének tagjaitól Balajti József, a Miskolc Felsővárosi Egyházközség lelkipásztora. Az alkalmon többek mellett a Balázs Győző Református Gimnázium diákjai, valamint a Cantus Firmus énekkar adott műsort. Balajti József 32 évet szolgált itt, ez alatt megépült a gyülekezet temploma, valamint vele együtt a gyülekezet iskolája, a Balázs Győző Református Gimnázium is. Kulikné Farkas Tíme, a tiszteletes asszony búcsúztatta az istentiszteleten elődjét, aki egyben tanára is volt. Mint rádiónknak elmondta, Balajti József mindig mellette állt a hivatását tekintve, és segítette őt az elmúlt évek alatt. Hozzátette, erős gyülekezetet vesz át tőle. A vízvilágnapját ünnepelték szerte a világban a napokban, így tettek a közoktatási intézmények is, köztük a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola. Az intézményben egész héten programok sokasága kötötte le és irányította rá figyelmüket a tanulóknak a víz fontosságára. Ezzel egy időben azonban az általános iskolai jelentkezések napjait is éljük. Az előzetes jelentkezések alapján valószínűleg 3 osztályt indít szeptemberben az intézmény. Béres Gáborné igazgató azt is elmondta, sok ukrán gyermeknek adnak lehetőséget, hogy folytassák tanulmányaikat, illetve a szüleiknek munkát teremtenek a megélhetés megsegítésére. A szaktárca szerint töretlen a bizalom a szép kártya iránt. Februárban is a költések összege elérte a 34,5 milliárd forintot, 18%-kal meghaladva az egy évvel korábbit, hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A szép kártya továbbra is a belföldi turizmus fontos hajtóereje, mely hozzájárult ahhoz, hogy az alacsonyabb forgalmú hónapnak számító februárban több mint 500 ezer belföldi vendég összesen csaknem 1,1 millió vendégészakát töltött a hazai szálláshelyeken. A belföldi vendégek száma majdnem 5%-kal, míg az általuk eltöltött éjszakáké több mint 6,5%-kal nőtt 2025 azonos időszakához képest. Mindez azért is fontos, tették hozzá, mert a turizmus a GDP több mint 14%-át adja, és 400 ezer család számára biztosít megélhetést. A térségek közül a legtöbbet a magyar tengernél költöttek a szálláshelyeken szép kártyákról, sorolta a szaktárca.
Az időjárásról.
Erősen felhős, borult marad az idő az ország keleti kétharmadán, több felé várható esőzápor. A legtöbb csapadék a déli tájakon hullhat, egyes körzetekben jelentős mennyiség is összegyűlhet. A szél több felé lesz erős, de viharos lökések már csak a Balatonnál és Sopron térségében valószínűek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 13 fok között várható. Kedden borult lesz az ég és több helyen várható esőzápor, az északi-északnyugati szél többfelé megerősödik. A hőmérséklet kedden délután 6 és 11 fok között lesz.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Partnerségben a gyermekekért.
Egy nagyon fontos témában kerestünk olyan megoldásokat, ami égető a mai napra nézve, ugyanis amikor partnerségben a gyermekekért témakörben hirdettük meg ezt a tájékoztatást, akkor az volt első körben, hogy a mai napra is nagyon sok olyan érdeklődő szülő van, aki elsősorban az örökbefogadás után érdeklődik.
Közös nevező, múzeumpedagógiai találkozó.
Az a felismerés alapvetően, hogy itt egy viszonylag szűk környezetben, tehát konkrétan Zemplénben egy tucatnyi múzeum működik, és ez egy óriási lehetőséget rejt magában. És hogyha a saját lehetőségeinket csak úgy önmagában egyedül szeretnénk kiaknázni, akkor kevésbé lehetünk sikeresek, bár igaz, hogy vannak országosan ismert múzeumok is itt, legalább 3 ebben a körben.
Átadták a Backa-Madarasi Kis Gergely Református Kollégium új épületét az elemi iskolásoknak.
Ahogy mondja az ének is, hogy az út csodásan működik, hát mindent összerendelt, tehát ott nem elég egy ötlet, hanem hozzá a megfelelő kereteket is megteremtette. Püspök úr, magyar kormány támogatása nélkül esélyünk se lett volna, de ezért mondom, hogy az út csodásan működik. Ez lett az eredmény. Hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy ha jó dolgokat akarunk, akkor abban mindig társra találunk benne.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Have you wrestled with feeling unworthy? Outside looking in, like you and your sin don't belong. And that devil slips through, starts telling you you've been abandoned. You've heard all his lies, but the truth's been the truth all along. You have been chosen.
Történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Március 25-én egy hiánypótló műhely munkát tartott a Sámuel Alapítvány nevelő és örökbefogadó szülők, valamint az e hivatás iránt érdeklődők számára. Az eseményen jelen volt főtiszteletű Zán Fábián Sándor, a KR püspöke is, hangsúlyozva a közösség és hitéleti támogatás jelentőségét. A délelőtt folyamán a megyei gyermekjóléti szolgálat vezetője, valamint a járási szolgálat képviselője nyújtottak naprakész tájékoztatást a jelenlegi jogszabályi változásokról. A délutáni szekcióban pszichológus tartott méreható előadást a család működéséről. Erről bővebben Sipos Géza, a Sámuel Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak, aki kérdez Birta Zoltán és Gogola István.
A tegnapi nap folyamán a partnerség a gyermekekért találkozóra került sor, ahol rengeteg téma hangzott el, és egyfajta segítségnyújtás, információs tájékoztatásra is volt lehetőség azok számára, akik érdeklődnek, akár az örökbefogadás, akár a különböző formák egyikéből ezen a területen téma iránt, és nagyon sokan mentek el, és rengeteg szakmai megközelítés is elhangzott a egész napos konferencia alkalmával.
Igen, nagyon hálásak vagyunk az Úristennek a tegnapi napért, hiszen egy nagyon fontos témában kerestünk olyan megoldásokat, ami égető a mai napra nézve, ugyanis amikor partnerségben a gyermekekért témakörben hirdettük meg ezt a tájékoztató, nem konferenciának nevezni, hanem tájékoztatást, akkor az volt első körben, hogy a mai napra is nagyon sok olyan érdeklődő szülő van, aki elsősorban az örökbefogadás után érdeklődik, és vannak még szülők, akik ugyancsak a gyámság és a befogadás iránt érdeklődnek, és ugye ki tudna ebben a témakörben hitelesebb választ adni, mint az illetékes. A területi gyámügyi hivatal vezetője elfogadta a meghívásunkat, és ő volt itt személyesen. Nagyon köszönjük az ő jelenlétét, hiszen ő az, akinek rálátása van ezekre a kérdésekre, hiszen ő is már több éppen nap azon nevettünk, hogy milyen rég az ismeretségünk, és akkor, mikor kimondtam, hogy több mint 20 éves, mondta, hogy jó, akkor erről ne beszéljünk, mert akkor már benne vagyunk a korban, de a lényeg az, hogy egy olyan napot tudtunk együtt tölteni, ami én hiszem és vallom, hogy tartalmas volt azon érdeklődő szülők részére számára, akik érintettek ebben a kérdésben, és tartalmas volt azon szülők részére számára, akik már mint nevelő szülők vagy befogadó szülők voltak jelen a tegnapi nap folyamán.
Jelenleg azoknak a gyermekeknek milyen a helyzete, vagy milyen a lehetősége, akik elvesztették szüleiket, vagy a szülőktől megvonták a nevelési jogot?
Ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, mert most nagyon sok olyan gyermek van, például itt volt tennap a nagydobronyi irgalmas samaritánus vezetője, Katko Andrea, és akkor elmondta, hogy közel 200 gyermek van az ők intézményükben, és a 200 gyermek közül lehet mondani, hogy nulla gyereknek van meg most arra lehetősége, hogy őt örökbefogadják, vagy pedig családba kerüljön, mert hogy ezeknek a gyerekeknek vagy nincs meg a szülői jogtól való megfosztásuk, vagy folyamatában van, és ezek a lehetőségek, vagy ezek a folyamat, bocsánat, ez elég hosszadalmas.
Addig a gyermek hol van, míg egy ilyen jogi procedúra le nem folytatok?
Ezek a gyerekek többsége a Nagydobrony irgalmas samaritánusban van, ugye tudjuk, hogy ez egy református intézmény, de vannak gyerekek például a Bátyói átmeneti állomáson is.
Beszéljünk a szülőknek a másik oldalán, az örökbefogadásnak nagyon sok formája van, sőt, éppen a reformok kapcsán lehet, hogy még több formája jelenik meg. Mik a legfontosabb formák, amik gyakorlatilag én választhatok, vagy működő, a rendszerben működésképpen vannak jelen?
Na most ugye azt, hogy a gyermeknevelésnek a legfontosabb formája, ugye az örökbefogadás, mert az, amikor egy szülőpár egy gyermeket vagy két gyermeket örökbefogad, ez azt jelenti, hogy ezek a gyermekek véglegesen a család részévé válnak. Ez nem az van, hogy most egy napra, két napra, hanem végleges tett, ugyanis mikor megtörténik az örökbefogadásnak a jogi részén túl vagyunk, és a gyerekeknek ugye megváltozik ezáltal, az örökbefogadás által van lehetőség megváltoztatni a nevét, a születési dátumát, születési helyét, és ezáltal ők a család teljes jogú részévé válnak. És ez egy nagyon fontos kérdés akkor, amikor olyan gyerekekről beszélünk, akik nehéz sorsból jöttek, vagy olyan gyerekekről beszélünk, akik eddig valahol, valamelyik intézményben voltak, és ugye azt tudjuk, hogy minden gyermeknek joga van arra, hogy ő családban nevelkedhessen, mert a család az, ahol ő biztonságot kap. A család az, ahol van gondoskodó, törődő édesanyja, és van egy édesapa, aki példaképe lehet a gyermeknek, és ebben a nehéz helyzetben, amiben például most is vagyunk, ugye 2026 tavaszán, az nagyon fontos, hogy ezek a gyerekek érezzék a család melegét és a család biztonságát.
Melyek ennek a gyermeknevelési formának, az örökbefogadásnak a főbb kritériumai? Kik tehetik meg, milyen anyagi háttérrel kell rendelkezni? Esetleg lehet-e abban gondolkodni, hogy hány gyermeket fogadhatok örökbe, hiszen nagyon sok nehéz sorsról tudjuk azt, hogy ott nem egy gyermek érintett, hanem nagyon sok testvér is.
Azzal szembesültünk, épp mondom, a tegnap, hogy itt volt a Nagy Dobrony Irgalmas Samaritánus vezetője beszélgetve. Elmondta, hogy általában most azzal kell szembesülni, hogy nagyon sok testvérpár kerül hozzájuk elhelyezésre, és ugye az ukrán törvény kimondja, hogy ezeket a gyerekeket, a testvéreket nem szabad szétválasztani. 2-3 testvérről beszélünk, és visszakanyarodva arra a részre, amikor szülőpár jelentkezik hozzánk valamilyen módon, hogy próbálnak segíteni, ezt szoktam mondani, hogy ilyen, bocsánat, vicces van, hogy egy gyerek nem gyerek, mert hogyha egy gyereket fogadnak örökbe, annak testvére van szüksége, ne egykeként nevelkedjen, és én szoktam nekik ajánlani, hogy jelezni, hogy minimum kettőt. Csak annyi benne, hogy ugye kicsit benne van a félsz édesanyába, az édesapába, hogy fogom én azt a gyereket nevelni, hogy fog az a gyerek engem szeretni, hogy fog az a gyerek minket elfogadni, de ugye itt rögtön előjön az a zige, hogy aki egy gyermeket befogad az én nevemben, engem fogad be. És ezt kimondta, az Úr Jézus mondta az ő igéjében. És valahol, amikor szülőpár elindul azon az úton, hogy ők örökbe fogadjanak, akkor ők nekik van egy indítatásuk, jobbik esetben, és az Úrtól van az indítatásuk, mert az Úristen azt mondja nekik, hogy a te alkalmas voltad, tőlünk van. És ezt szoktuk tanácsolni, ezt szoktuk mondani, ezért szoktunk imádkozni a szülőkkel, szülőkért, hogy ne féljetek gyerekeket magatokhoz venni. Mert hogyha két gyerek van, a két gyereknek a növelkedés a családban is talán hamarabb fog történni, ugye tudva azt itt velem szembe ülők, hogy 2-3 gyermeket nevelnek, hogy azért azok a gyermekek egy az, hogy színesebbé teszik ezáltal a családi otthon, és másik pedig, hogyha ahol egy gyereknek jut egy tányér étel, ott már két gyereknek is jut.
A leendő szülők életkorára és anyagi helyzetére vannak valamilyen kritériumok? Mire készülhet fel az, aki...
Igen,
aki
sajnos, hogy ez eléggé nehéz kritériumnak kell megfelelni a családoknak, ugyanis legelső kérdés az, hogy miből fogod eltartani a gyermekedet. Ez azt jelenti, hogy a szülőknek visszamenőleg 6 hónapra igazolni kell, hogy milyen jövedelemmel rendelkeznek. És az a jövedelem igazolásban már fel kell legyen tüntetve a még nem náluk lévő gyermekeknek a létszáma is. Például van egy szülőpár, tegnap jelentkeztek, van 2 gyermek. 2 vérszerinti gyermekük van, és még ő szeretnének 2 gyereket örökbe fogadni. Ez azt jelenti a valóságban, hogy 6 főre kell kérni a jövedelem igazolást 6 hónapra visszamenőleg. Na most a jövedelem igazolásnál egy gyerekre a létminimum az kb. 2800 grivnya körül van, 3-at mondunk durván, az azt jelenti, hogy 16-18 grivnyának kell megfelelni a jövedelem igazolás szerint egy hónapra. Hát az azért egy kicsit, és ugye az, hogy ez államilag bejelentett munkaviszonynak kell, hogy legyen, de ha ezt így nem tudja kivitelezni, akkor van egy másik megoldás, hogy adóbevallás kell készítenie. Az adóbevallás pedig az egy évre való, most ugye 2026 márciusában vagyunk, a 2025-ös esztendőért lehet adóbevallást csinálni az adóhivatalban, bevallani azt, hogy nekem 25-ben X összegű jövedelmem volt, csak ennek a jövedelemnek egy bizonyos százalékát adóként be kell fizetni az államkasszába.
Az elmúlt percekben Sipos Gézával, a Sámuel Alapítvány elnökével beszélgettünk. Thank you.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az Anyaország. Közös nevező címmel regionális múzeum pedagógiai találkozót szerveztek a közelmúltban a Tiszán inneni Református Egyházkerület tudományos gyűjteményei múzeumában Sárospatakon. Az alkalom célja a zempléni múzeumok közötti együttműködés szorosabbra fűzése, valamint egymás múzeum pedagógiai munkájának megismerése volt. A találkozón a Börtönmúzeum, a Kazinczy Ferenc Múzeum, a Magyar Nyelv Múzeuma, a Füzéradvány, Károlyika a Sárospataki Képtár, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, a Zempléni Múzeum és a Tokaji Múzeum képviselői vettek részt. A rendezvény részleteiről, a kezdeményezés céljáról Egeresi Gábort, a Vendéglátó Múzeum igazgatóját, Bódisz Attila kérdezte.
A környező közgyűjtemények és múzeumi egységek számára szerveztek itt találkozót a Tiszaújvári Református Egyházkerület tudományos gyűjteményeinek múzeumában, Sárospatakon. Mi célvezérelte ennek az összejövetelnek a létrehozását, megszervezését?
Az a felismerés alapvetően, hogy itt egy viszonylag szűk környezetben, tehát konkrétan Zemplénben egy tucatnyi múzeum működik, és ez egy óriási lehetőséget rejt magában. És hogyha a saját lehetőségeinket csak úgy önmagában egyedül szeretnénk kiaknázni, akkor kevésbé lehetünk sikeresek, bár igaz, hogy vannak országosan ismert múzeumok is itt, legalább 3 ebben a körben, de a többieknek azért meg kell küzdeni azért, hogy az ide érkező turisták egyfelől, de mondhatnánk azt is, hogy a helyben élők jobban megismerjék ezeket az intézményeket, és hát arra a felismerésre jutottunk, hogy összefogásban van az erő. Ráadásul ezt én egy életképes kezdeményezésnek tartom azért is, mert ez nem egy felülről jövő, nem egy oktrojált történet, hanem egy alulról jövő kezdeményezés. Egészen konkrétan a múzeum pedagógusain gondolták úgy, a mi részünkről a szervező dr. Lovas Anett, akinek ezúton is köszönöm ezt az ötletet, és azt, hogy ezt szépen levezényelte, hogy össze tudnánk fogni az erőinket, és valami többet tudnánk elérni közösen, mint egyedül. És hát hál' Istennek szinte minden megszólított múzeumból eljöttek a múzeum pedagógusok, és egy nagyon konstruktív és nagyon produktív együttműködésben tudtunk együtt beszélgetni.
Mekkora körből érkeztek? Mit jelent ez a térségi összefogás? Mekkora területet fed le?
Tehát gyakorlatilag a történelmi Zemplén, tehát Hegyalja, Sátorújhelytől Szerencsik Tokaig, illetve része ez benne a Hegyköz is, ugye Füzéradvány és a Bodrog közi múzeumok. Hát mindig történelmi meg ide tartozna Harangodvidék és Takta közi, de hát, hogy ott nincsenek múzeumok, tehát itt gyakorlatilag Újhelytől Szerencsig mondhatjuk ezt, illetve Bodrog közi is a Hegyköz.
Akiket megszólítottak, és akik eljöttek, lehet egy-két példát mondani, hogy miben látták azokat a kapcsolódási pontokat, amelyekben esetleg erősíteni tudják egymást és önmagukat is ezek az intézmények?
Igen, hát először is mi arra gondoltunk, hogy egy együtt gondolkodás. És ez el is indult, hál' Istennek, és ennek az együtt gondolkodásnak már konkrét eredményei is vannak, mert arra jutott a közösség, hogy néhány dologban érdemes lenne együtt gondolkodni. Például az egyik ilyen, amit először itt megemlítettek a kollégák, hogy egy közös kiajánlás, tehát ha megérkeznek a térségbe a turisták, akkor egy ilyen brosúrákon, illetve akár online felületen is legyenek tisztában egyáltalán azzal, hogy mit tud ajánlani ez a vidék a számukra. És hát ennek az első lépése már meg is történt, mivel az egyik résztvevő vállalta, és ezt köszönjük neki ezúton is, Pavlics Tamásnak, Sátorújhelyből, a Börtönmúzeum szakeliadójától, hogy egy közös Facebook oldalt létrehozott ezeknek a múzeumoknak, aminek a nevet, ha lehet reklámozni, Múzeumok Zemplénben. És ennek az a lényege, hogy összefogja ezeknek a múzeumoknak a működését, ha valamilyen esemény van, program van, ezeket mind erre a közös fórumra, platformra fel tudjuk tenni, és egyrészt egymást is látjuk, egymásnak a eseményeit részt tudunk venni még jobban, és hogyha ide érkezik valaki egy bizonyos időintervallumban, akár az ország másik végéből, akkor itt láthatja, hogy ha mondjuk olyan program van, ami őt érdekli, vagy a családját, akkor bárhol is száll meg itt ebben a régióban, mert végül is általában mindenki mobilis, akkor meg tudja látogatni ezeket az intézményeket, és nem csak azokat a egyébként állandó ajánlatokat, tehát kiállításokat tudja megnézni, amelyek önmagukban is eléggé sokszínűek és eléggé színesek, hanem még ezeket a különös programokat, eseményeket is fel tudja keresni. Aztán az is felmerült ötletként, hogy ilyen pecsételő füzetet létrehozni közösen, a gyerekek ezt szeretik, szokták szeretni, és akkor gyűjtögetik. Közös rendezvényeket is szeretnénk majd a jövőben, gyakorlatilag ez az első ilyen volt, ez nyilván még csak belső szakmai köröknek, de ennek nyilván lehetne megnyilatkozása, megnyilvánulása kifelé is. És még ami felmerült ötletként, tematikus múzeumi heteket is szeretnénk majd. Ezek nagyon jó ötletek, a megvalósítás az mindig érdekes dolog. Első rendben kellenek olyan kollégák, akik ebbe beleállnak és csinálják. Úgyhogy hál' Istennek, ez bár pipa, mert ugye mi részünkről elsősorban Anettnek a nevét kell újra megemlítenem, illetve az itt jelenlévő kollégák is ebben partnerek voltak, és nagyon szívesen vesznek részt. Ami ugye plusz munkát jelent, többlet munkát jelent mindenkinek, de úgy hiszem, hogy nagy a lelkesedés, és ennek úgy hiszem, hogy lesz folytatása, és azt hiszem, hogy ennek sikeresnek kell lennie ennek a kezdeményezésnek emiatt is. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy ennek így a középpontjában lehetünk egyelőre, az, hogy nálunk indult el, de itt azt is hangsúlyozni kell, hogy mindenki méretétől függetlenül, vagy elhelyezkedésétől függetlenül mindenki egyformán számít. Természetesen egy nagyobb intézmény, nagyobb múzeum, országos hírű intézmény több lehetőséggel rendelkezik, ugyanakkor kicsit nehezebb az adminisztratív rész, különböző engedélyek beszerzése például a programokhoz. Tehát mindenkinek megvan a maga előnye, meg a hátrány, és ezeket szeretnénk úgy összegyúrni egybe, hogy az a mondhatom, hogy baráti szakmai közösség, amely itt kialakulóban van, ez valóban át tudja konvertálni ezeket a pozitív energiákat a intézményeink számára, úgyhogy a látogatók is ebből gazdagodjanak. És hát ugye az egésznek a vezérszála az a múzeumpedagógia, az nem véletlen, hiszen a mai világban azt tapasztaljuk, hogy ez egy olyan lehetőség is, olyan ablak mondjuk így a múzeumok számára a világ felé, amelyre egyre inkább szükség van. Mert egyfelől jönnek a családok is, de ezek a családok azért mondjuk itt Sárospatakon egyébként növekvő mértékben jönnek itt a családok, akik itt töltenek akár egy hosszú hétvégé Sárospatakon, de azért az igazán nagyobb számokat, a nagyobb tömegeket az iskolákon keresztül, illetve különböző szervezeteken keresztül, mondjuk nyári táborok keretében tudjuk megmozdítani, és hál' Istennek erre nagy igény van ezekre a múzeumpedagógiai foglalkozásokra, és itt nem csak arra kell gondolni, hogy gyerekek, hanem itt nálunk is már akár a szépkorúaknak is foglalkozásokat tartottunk már, úgyhogy ez gyakorlatilag a múzeumpedagógiának nevezzük, de nem csak gyerekeket kell alatt érteni, nyilván ők vannak elsősorban ebben benne, óvodától, a általános iskolán, a középiskolákon keresztül az egyetemekig. Egyébként nagyon jó kapcsolatunk mind a két Sárospatak egyetemmel is ebben a tekintetben, hanem a felnőtteknek és akár az időseknek is tudunk programokat ajánlani.
Említette a folytatást, ahhoz, hogy egy ilyen program hosszú távon működjön és eredményes legyen, folyamatos egyeztetésekre is szükség van olyanokra, mint amely itt volt nemrégiben a múzeumban. Ilyeneket terveznek-e, hogy újabb-újabb találkozókra kerítenek sort?
Természetesen, mert hiszen a ötleteink, a terveink azok lépésről lépésre fognak hiszük megvalósulni, és hát ezeknek a tanulságait, esetleges nehézségeket, problémákat is úgy tudjuk egyszerűen megbeszélni, hogyha közösen itt vagyunk, és együtt próbáljuk meg ezeket megbeszélni. Tehát ez a bármennyire is fontos az a digitális kapcsolódás, még az online világ, de azért ezek az offline-nak is nevezett személyes kapcsolatok, azok az alapját képezhetik, és csak ez képezhet igazán az alapját. Egyrészt meg is ismerjük egymást jobban, mert most anélkül, hogy megnevezném, volt olyan múzeum vezető, aki még nem látta a kollégiumnak a nagykönyvtár termét. És hát most akkor ezt nyilván megmutattuk neki, tehát jobban megismerjük egymást. Ez itt kezdődik, és ez egy folyamatnak a kezdete, reméljük, és igen, erre a személyes baráti kapcsolatrendszerre szeretnénk ezt építeni, mert így tudjuk kiaknázni ezeket a lehetőségeket, és így tudunk olyan energiákat, szinergiákat felszabadítani, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ez a projekt sikeres legyen. Mert azért együttműködni intézményeknek nyilván tudjuk, hogy ennek vannak hátulütő is, vannak kerékkötő dolga is, hiszen tekinthetjük egymást akár konkurens cégeknek is, de akkor azzal nem nagyon megyünk semmire, mert akkor magunk alatt vágjuk a fát, ezt kell felismerni, és fel is ismerte mindenki, hál' Istennek itt legalábbis a mi vidékünkön, hanem együtt kell működni, és tudunk egy valóban nagyon széles palettán olyan programokat nyújtani, kínálni, amelyek országos szinten is, vagy hát talán nem túlzás, hogy Európa szinten is egyedülállóak és széleskörűek, és hát egy viszonylag szűk régióban nagyon komoly kulturális kincseket tudunk felmutatni és megmutatni, bemutatni.
Az elmúlt percekben Egeresi Gábort, a Tiszáninneni Református Egyházkerület tudományos gyűjteményei múzeumának igazgatóját hallhatták.
Defined by mistakes, thought I was forsaken, that you gave up the chase. I went to the reaches to try and ease the ache, turned my back on the one who kept calling my name. You kept calling my name. Didn't matter where I was at, you just kept calling. My soul is remade, but even the ransom can fall on the face. When I'm drowning in questions, when I've lost the path, your love is the answer, as you're calling me back, back to the table, back to my home, back to my father, who never lets go. Whatever I'm facing, I know what to do with my doesn't matter all the times where I've been in over my head. I'm never too far gone where your arms cannot pull me back again.
Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Több hónapos várakozás után márciusban átadták a Backa-Madarasi Kis Gergely Református Kollégium új épületét, ahol elindulhatott az oktatás az elemi iskolások számára. Az épület felépítését a magyar kormány és az erdélyi református egyházkerület támogatta. A kollégium múltjáról és jelenlegi működéséről Sipos István igazgatóval, a kollégium munkálatainak fejlődéséről Tőkés Zsolt nyugalmazott igazgatóval beszélgettünk. A riporter Pilbá Kincső.
Sipos István igazgató a kollégium múltjáról, majd annak jelenlegi működéséről beszél. Kezdeném akkor egy kis történelmi háttérrel. Mit lehet tudni a Backa-Madarasi Kis Gergely Református Kollégium múltjáról? Honnan indult ez a kollégium?
A Református Kollégium múltja már több száz évre tekint vissza. Az első biztos írásos említés az 1670-ből való, amikor Bethlen János kancellár a meghalt lány emlékére pénzt adományozott az udvarhelyi református iskolának azért, hogy kollégiummá fejlődjön. Tehát több mint 350 éves iskolatörténetről beszélünk, amely az évszázadok során folyamatosan fejlődött, és folyamatosan nagyjá, vagy nagyobbá, és azt lehet mondani, hogy jobbá vált. Most már a bölcsődei szintől 12-ig minden szinten vannak gyerekeink, diákjaink az iskolában. Tehát 1670 Betlen János, a következő fontos esemény az iskola életében az a 18. század második fele, amikor újabb bővítésre kerül sor. Backamarasi Kis Gergely, az iskolánknak a rektora, gyűjt a udvarhely széki emberektől adományokat, és olyan szépen alakult ez az adománygyűjtés, hogy az iskolát tovább lehetett bővíteni. Ez a bővítés olyan szinten működött, hogy nem csak az iskolát, hanem az iskola mellett lévő belvárosi református templomot is ekkor építették. A 18. század második feléről beszélünk. A következő nagyobb iskolabővítés az az 1800-as évek második fele, tehát 19. század második fele, amikor új emeletet húznak az épületre, és a régi ókollégium épülete akkor kapja meg azt a formát, amit ma is az iskolában tapasztalni lehet. Egy következő nagyon fontos lépés az iskola fejlődésében az az 1910-1912-es időszakra tehető, amikor az akkori igazgató vezetése alatt felépül az iskolánknak az új épülete, az úgynevezett főépület, és 1912-ben ezzel a főépülettel kiegészül az ókollégium, alkot egy egységes egész intézményt. Ez az intézmény fejlődik tovább, 1927-ben Nagyenyedről hozzák ide a tanítóképzőt, majd 1948-ban az államosítással ezt az intézményt is egy tolvonással az egyház kezéből kivették, és egész a rendszerváltozás utánig ugye állami oktatás folyik ezekben az épületekben, ezekben a termekben. Az 1990-es évek első felében indul újra ebben az iskolában is az egyházi oktatás, és liceumi osztályokkal kezdődik, egy teológiai osztállyal, és most 2026-ra jutottunk oda, hogy ahogy az előbb említettem, bölcsődei szinttől egészen liceumi szintig vannak diákjaink, olyan értelemben, hogy van elemi szinten párhuzamosan 2, 5-8-as szinten 2, és liceumi szinten 2 osztályunk az iskolában.
Nemrég átadták az elemi iskolásoknak a kollégium új épületét, erről beszélne?
A 2018-19-es év az, amikor az akkori püspök úr Kató Béla és az akkori igazgató Tőkés Zsolt közösen egy olyan gondolatra jutottak, hogy az iskola eljutott egy olyan fejlődési szintre, amikor ahhoz, hogy tovább tudjon erről a szintről lépni, új épületre, új épületekre vagy új termekre van szükség. Ekkor született meg az ők fejükben az a gondolat, hogy jó lenne tovább bővíteni az iskolát, és egy új épületrészt építeni az iskolának. Ez a tevékenység, ez az épület építési folyamat, ez 2021-ben indult el, és 2024-ben fejeződött be. Egy volt torna pálya helyére épült az iskola a magyar kormány támogatásával, és 2024-re nagyjából felépült és elkészült az iskola, viszont adminisztratív okokból most tudtunk csak 2025. októberében beköltözni, tehát addig sikerült megszerezni azokat az engedélyeket, amelyek lehetővé tették, hogy használatba vegyük a 10 tantermes, logopédus, pszichológus kabinettel rendelkező, egy gyönyörű szép nagy tornateremmel rendelkező épületet, és most 2026. március 16-án volt az új épületnek az avató ünnepsége.
És mit biztosít a kollégium ma a diákjainak?
Iskolánk 746 diáknak a tanintézménye, de emellett bentlakással rendelkezünk, 3 tanintézménynek a diákjait tudjuk befogadni, természetesen elsőséget élveznek a református kollégium diákjai. Bentlakásunkban jelen pillanatban 106 diák van elszállásolva, akik folyamatos 24-ből 24 órás nevelői felügyelettel és egy lelkész, iskola lelkészi felügyelettel figyelünk az ők nevelésükre. étkezdével rendelkezik az iskola, itt a bentlakóink mellett azon elemis diákjaink esznek, akik hosszított programmal, vagy olyan délutáni tevékenységekkel rendelkeznek, hogy nem tudnak hazamenni és otthon elfogyasztani az ebédet. Ez a lehetőség amúgy rendelkezésre áll minden egyes diákunknak, és a pedagógusoknak is. Örömmel mondhatom el, hogy elég sok diák a nagyobb osztályokból is, és nagyon sok pedagógus vesz igénybe, és étkezik az étkezdénkbe. Az intézményünk az két sportteremmel és egy kinti beton focipályával rendelkezik, de az ebben az évben, 26-os évben reméljük azt, hogy elkészül egy kinti műgyepes pálya is, és ez is a diákjainknak a lelki épülése mellett a fizikai épülését fogja szolgálni. Ha szabad, kiemelném még azt, hogy a liceumi szinten lévő osztályaink, bár évfolyamonként két osztályunk van, de négy profillal működünk. Az egyik osztályunk, a reál osztályunk, az úgy néz ki, hogy a fél osztály az a matematika és informatika szak, míg az osztálynak a másik fele, az pedig természettudományok szak. A másik osztályunk is két része oszlik, az egyik fele az teológia intenzív angol, és az osztálynak a másik fele az pedig társadalomtudományok és intenzív angol szakkal működik. Ha még kiemelhetem az iskolánk egyik sajátosságát, minden hétfőn minden diák áhítaton vesz részt itt a belvárosi református templomba, amikor szervezett formában először 8-tól 9-ig a gimnazista 9-től 10 óráig, a liceumi, illetve 10-től 11-ig az elemis diákjaink vonulnak át szép rendezett rendbe, és a nekik korosztálynak megfelelő áhítaton vesznek részt az iskola lelkész vezetésével. Természetesen a kisebbeket, tanítónénik, tanítóbácsi még egy-egy fiatalabb, vallásosabb ének kíséretével tanítja és lelkesítő énekeket is énekelnek. Tehát több alkalommal is vettem részt ilyen áhítaton, és elmondhatom, hogy nagyon-nagyon jó hangulatba telnek ezek a pillanatok, amikor kicsit leállunk, kicsit lelassulunk, így kezdjük a hetet, és Istenhez imádkozunk, közel kerülünk Istenhez, és megpróbáljuk az ő segítségét kérni ahhoz, hogy a tevékenységeinket még jobb odaadással és még nagyobb lelkülettel végezhessük, mint amúgy végeznénk másképp.
Tőkés Zsolt, az iskola nyugalmazott igazgatója 24 évig vezette a kollégiumot. Az elmúlt évek alakulásáról kérdeztük.
2001-ben kerültem én oda, ugye 94-ben, 1994-ben indult újra a református oktatás. Én 2001-ben kerültem oda, volt akkor Benedek Elek tanítóképzőnek ugye részlege volt, volt 4 osztály, 9-től 12-ig, összesen 74 diákkal, és aztán oda kerültem, és őszinte legyek, ezt csak a gondviselésnek tudom tulajdonítani, de gyakorlatilag elértük azt, ugye, amit ma, pontosabban tavaly, mikor én átadtam a stafétát, akkor már volt 26 osztály, 4 óvodai csoport, és összesen 744 diák. Úgyhogy ez csoda, de ezt meggyőződésem, hogy ez a Jóisten útjai. Ez volt. Udvarhelyen már minden iskolának neve volt akkor. Református gimnázium, teológiai liceum, ahogy akkor hívták, akkor csak egy részleg volt, nem volt önálló semmi, még tanári kara se volt. Kialakult. Kialakult szépen, és igazából a név is hát ott volt, ugye, hogy szoktuk mondani, előttünk volt a földön. Hát nekünk a templom tetején volt, mert ott van a KG 1781, és én akkor ugye, mint friss udvarhelyi, még azt se tudtam, hogy mit jelent az, aztán mikor megtudtam, akkor jött az egyszerű és természetes ötlet, hogy az iskolánk neve Nagykamarasi Kis Gergely nevét vegye fel. Így nagyjából ez az indulás, és aztán ugye ezzel, hogy nőttünk, növekedtünk, az épület is azért, hogy mai igényeknek megfelelő körülmények is legyenek, hát ugye az is számít, akárhogy is mondjuk, de számít, hogy milyen az infrastruktúra, milyen a felszereltség. Akkor elképzelések voltak, hogy lehet ezen javítani, és akkor ugye gondviselés összehozott ugye Kató Béla püspök úrral, és egy ilyen iskola bejáráson mondtam elképzeléseket, és akkor ő pedig természetesnek tartotta az egészet, és attól a pillanattól kezdve a megvalósítás útjára léptünk, és ez lett. Az elképzelés ugye megvolt, és én azért ugye tudom, hogy amit már valamit fel tudsz mutatni, akkor annak több esélye van a megvalósításra, úgyhogy én úgy titokban már csináltattam ilyen látványterveket az iskolára, és akkor így könnyebb volt minden. Tehát amikor a püspök úrnak megmutattam, akkor elmentünk a tervezővel, és a részleteket, tehát így a konkrétabb dolgokat, azokat ők aztán megtárgyalták. Úgyhogy két variáns is volt, mert lett volna egy ilyen sík felületű területre egy változat, de mivel annak a területnek a tulajdoni része nem volt tiszta, ezért biztonság kedvéért elkészítettük erre a terepre is a látványterveket, és aztán utána, miután a püspök úr megegyezette a tervezővel, akkor utána kezdődött a konkrét tervezés, illetve mikor készítettek a tervek, akkor a kivitelezés. 21-ben ugye akkor kezdődött meg, és lényegében már 24-ben már igazából már kész volt. Csak ugye formai hibák és a hazai bürokrácia és a szomszéd Tamás Járon gimnázium bentlakás omlása megakadályozták a használatba vételt. És így került igazából csak a tavaly 2025 őszétől kerülhettek be a gyerekek, és rendeltetésének megfelelően működhet. Ahogy mondja az ének is, hogy az út csodásan működik, hát mindent összerendelt, tehát ott nem elég egy ötlet, hanem hozzá a megfelelő kereteket is megteremtette. Püspök úr, magyar kormány támogatása nélkül esélyünk se lett volna, de ezért mondom, hogy az út csodásan működik. És ez lett az eredmény. Hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy ha jó dolgokat akarunk, akkor abban mindig társra találunk benne.
Az elmúlt percekben Pilbák Kincső összeállítását hallhatták a Backa Madarasi Kis Gergely Református Kollégium új épületéről. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.